Üdvözlöm Önöket, ez továbbra is a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja. A nyugati társadalmakban világjelenség és Magyarországon is tipikus problémának tekinthető, hogy az idős embereket kifejezetten az életkoruk alapján diszkriminálják a társadalom különböző szinterein. Az időskorú ageizmusról Sánta András készített interjút a téma kutatójával Jászberény József főiskolai tanárral, a Zsigmond Király főiskola felnőtt képzési igazgatójával.
Amikor életkori diszkriminációról beszélünk, akkor csak az idős emberek diszkriminációjára kell gondolnunk. Olyan nem fordulhat elő, hogy fiatalokat ér diszkrimináció?
De nagyon sokszor előfordul. Ezekre is különböző szavak vannak a szakirodalomban, de általában a magyar és a nemzetközi szakirodalomban az ageizmus kifejezés az idősekkel fonódik össze.
Milyen megnyilvánulási formái vannak az ageizmusnak? A nyelvi megnyilvánulás biztos mindenkinek ismerős, hogy gyakran hallani a sommás vén hülye megbélyegzést. Ez például egy nyelvi megnyilvánulás.
Igen, ez egy explicit nyelvi forma. Ha már a nyelvi formák járunk, akkor ennek is van rengeteg változata. Az egyik ilyen, amit a szakirodalom úgy mond, hogy over accommodation, azaz ugye túlalkalmazkodó, túlkedveskedő, túlzottan a kedvébe járó kommunikáció. Aztán létezik az úgynevezett baby talk, amikor mintha gyerek lenne az idős, mintha egy csecsemő lenne, úgy viszonyulnak hozzá, és ennek megfelelően degradálják őt gyakorlatilag. Aztán létezik természetesen olyan változat is, amikor hunyorodás tárgya, vagy vicc tárgya az idős ember. Van olyan amerikai kutatás 2001-ből, egy komoly egyetem végezte, Palmer nevű szociológus, aki azt mondja, hogy a vicc a leggyakoribb, és ez nagyon fáj, és az ember nem fogja fel egészen addig, amíg abba az életkorba kerül, hogy mennyire bántó is lehet adott esetben egy viccelődés.
Ezek tehát a nyelvi megnyilvánulások tipikus esetei, másfajta megnyilvánulása is van az ageizmusnak, tehát például munkahelyi környezetben?
Természetesen, hát ezek azért persze a nyelven nyilván összefüggésben vannak, ezt minden hallgató el is tudja képzelni, de létezik munkahelyi, alkalmazáskori, családon belüli, hivatali, tudományos, mediális ageizmus is. Ezeket annak idején még 2010-ben egy tanulmányomban írtam le, és a mostani frissen megjelent könyvemben, ami most pár hete jelent meg, sokkal részletesebben tagolom, úgyhogy melyikre kíváncsi?
Mindegyikre kíváncsi vagyok. Az időterjedelem az megengedi, hogy sorba vegyük.
Akkor azt szerint haladjunk, ahogyan ez elhangzott, tehát nézzük a munkahelyi diszkriminációt. A munkahelyen nagyjából 45-50 éves kortól már szinte mindenki tapasztalja azt, hogy kollégák, esetleg adott esetben a munkaadók is úgy viszonyulnak hozzá, mert nem sokára elmegy nyugdíjba, kicsit kímélni kell, kevésbé kell foglalkoztatni, elkezdik mondogatni a kollégák a megjegyzéseket, stb. Stb. Az alkalmazásköri diszkrimináció ennél sokkal szomorúbb. Arról szól, hogyha valaki 40 fölött elveszíti a munkahelyét, például Magyarországon, akkor nagyon-nagyon kicsi az esélye arra, hogy ott alkalmazzák bárhol, méghozzá úgy nem alkalmazzák, hogy be se hívják. Tehát nem az történik, hogy ott beírják állási interjúra, és akkor ott meggyőzik arról, hogy nem érdemes ezt a munkát vállalnia, hanem be sem hívják. Aztán nagyon jellemző diszkriminációs típus a mediális. 2008-ban végeztem egy kutatást, ami arról szólt, hogy a reklámokban, a televíziós reklámokban az idősek hogy jelennek meg. Hát valami elképesztően negatív formában, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a télakó szerepen túl, a házi állatoknál is negatívabb képpel jelennek meg, és ez sajnos az elmúlt 8 évben nem nagyon látszik változni. És azért emelem ki a reklámot a mediális diszkriminációból, mert ha a tévét nézünk, akkor ez az a műfaj, amivel a legtöbbet találkozunk. De hogyha modern műfajt szeretnénk kiemelni, akkor lehet a valóságsót is. Hát az amerikai Survivor egyik első részében egy volt vietnámi veterán, ott volt az első 3 helyezett között. Magyarországon elképzelhetetlen, hogy egy valóságsóban mondjuk egy 50 éves ember beköltözön, és ne adj Isten megnyerje, mert a társadalom úgy gondolkodik, hogy minek akar ilyen helyeken lenni egy idősebb ember, hát ez úgyis a fiataloknak a terepe. De hát egy-két nyugdíjas szervezet által kiadott újságon kívül nincsenek újságok, folyóiratok a nyugdíjas közösséget megcélozva. Úgyhogy a mediális diszkrimináció is nagyon kemény dolog. Ezen kívül létezik a hivatali diszkrimináció, amikor másképp kommunikálnak az idősebb ügyfelekkel. Kicsit butábbnak nézik őket, kicsit választékosabban próbálják és hangosabban próbálják elmagyarázni a dolgokat. De hivatali diszkriminációnak tekinthető a nyugdíjkorhatár is, mert hogy ezt egy hivatal hozta, ezt a korhatárt, és azt kell mondjam önnek, hogy minden ember más és más állapotban van a nyugdíj környékén, tehát inkább a munkaadók és a munkavállalók közötti szerződésben kellene lefektetni a nyugdíjba menetel időpontját és módját, nem pedig államilag szabályozni. ezeket a folyamatokat, és végül hagytam a tudományos diszkriminációt, amely alapvetően arról szól, hogy bizonyos szakok beadásánál például korhatárt húznak. Vagy rektor nem lehet valaki magánintézményben 70 év fölött, állami intézményben 65 év fölött már nem lehet rektor. Az egyetemi szféra az tipikusan olyan, ahol a tanár az, mint a jó bor megérik. Éppen, hogy nem szabad ezt diszkriminálni, mert szükség van a jó tanárokra, szükség van azokra, akik 40-50 éve adott esetben a pályán vannak, és ugyanazt a témát mutatják.
Mikor minősül valaki egyáltalán idősnek? Van ennek objektív mércéje, akár a külvilág számára, akár az egyén számára?
Hát így van, hogy alapvetően nincs. Ezek megállapodások, társadalmi megállapodások kérdései és szubjektív érzetek. Általában azt mondják a gerontológusok, hogy az ember mindig egy olyan 4-5 évvel följebb teszi az időskor korhatárát, mint ahol ő van. Erről rengeteg kutatás szól egyébként, Európai Uniós kutatásban is, tehát ez az egyik. A másik pedig az, hogy azért sem lehet meghatározni az időskor korhatárát hivatalosan, mert minden egyes ember más fizikai, lelki és szellemi állapotban várja ezt az időskort. Van, aki gyűjtögető a szó jó értelmében, tehát felhalmoz olyan tudást, olyan energiát, olyan fizikai állapotot és egy olyan energiagazdag környezetet, ami segíti őt. Ugye nem szabad elfeledkezni arról, hogy milyen emberekkel veszük körül magunkat, nem 60 éves korunkban, hanem már akár 40 éves korunkban is, aki energiát ad, aki támogat, aki segít, akkor valószínűleg az időskorban is aktívabb leszek. Úgyhogy azt hiszem látja ebből, amiben így gyorsan belekaptam, hogy mennyire nehéz is ezt meghatározni, és bár az ENSZ, a WHO és mindenféle szervezetek meghatározzák ezeket, de ők maguk is tudják, hogy ezek ilyen nagyjáboli általános leírások pusztán.
Létezik mondjuk az, hogy két egészséges ember, az egyik mondjuk 30 éves, a másik 60 éves, közel azonos állapotban van?
Természetesen. Ugye a gerontológusok rengeteg példát tudnak arra mondani, hogy létezik olyan 30 éves ember, aki biológiailag egészséges, de mondjuk adott esetben az alkohollal erősebb barátságban van, egyáltalán nem mozog, egyfolytában a számítógép előtt ül és játszik, és alapvetően mondjuk enyhén vagy erősebben dohányzik. Annak a szervezete adott esetben rosszabb, öregebb is lehet, mint egy idős. Általában a gerontológusok azt mondják, hogy meg kell nézni a szerveink biológiai életkorát. Mert könnyen lehet, hogy valakinek a szíve adott esetben születési rendellenesség folytán sokkal gyengébb 20 évesen, mint egy 80 éves embernek a szíve. És így tovább. Rémisztően bonyolult ez a kérdés, csak ugye a társadalom hajlamos arra, hogy ezt leegyszerűsíti, és ezzel az egyszerűsítéssel is már önmagában diszkriminálja az idősebb korosztályt.
Azt sem mondhatjuk ki, hogy létezik egy olyan életkor, ami után törvényszerűen hanyatlanak az emberek értelmi képességei?
Nem, határozottan mondhatom ezt, hiszen például Hans-Georg Gadamer, a világhírű esztéta, 100 éves korában is tartott még előadásokat. Tehát ezek is emberfüggvényűek. Nem mindegy, hogy miből romlunk le. Nincsen olyan kora az embernek, amikor szükségképpen az agyi működések romlanak, hanem olyan kora van, ezt negyedik kornak szokták mondani, amikor már a fizikai állapot gyakran, az értelmi állapot gyakran csökken, de hogyha az ember már egész fiatal korától kezdve tréningezik a szónak a fizikai és szellemi értelmében is, akkor akár úgy is meghalhat, hogy az ő demencia hányadosai azok gyakorlatilag a nullával egyenlőek. Nagyon sokan úgy halnak meg szerencsére a világban, hogy egyáltalán nem voltak demensek.
Most hát amikor a diszkriminációk formáit sorolta, akkor én azt gondolom, hogy jó érzésű emberek kortól függetlenül megütközhettek. Mit lehet tenni az ageizmus ellen? Akár az egyén szintjén, akár pedig állami szinten.
Hát az államival kezdem, mert az állam rengeteget tehet ennek érdekében. Például az 50 feletti munkavállalók pozitív diszkriminálás. Ez folyik is Magyarországon sok tekintetben. Aztán nagyon sokat tehet az állam abban, hogy idősügyi tanácsadó testületeket hoz létre a minisztériumok mellett. Aztán van nekünk idősügyi tanácsunk, ezt rendszeresen össze kéne hívni, és megfelelő szakemberekkel kiegészíteni, akik adott esetben a kormányülésekre is meghívást kapnak, és mindjárt jelentkeznek, hogyha az idősekkel kapcsolatos valamilyen diszkriminatív döntés szóba kerül. Tehát az államnak nagyon sok ilyen szerepe van, vagy az állam támogat bizonyos képzési programokat. Jelenleg folyik a védetté nyilvánítása a Zsigmond Király Főiskola szenior képzésének az emlivel, tehát ez egy nagyon jó tendencia, 27 helyszínen több mint 3650 feletti ember tanítunk, és ez Közép-Európában az egy egyetem által indított képzések közül az egyik legnagyobb. Tehát nagyon sokat tehet az állam ebben a témában, és azért Magyarországon tesz is, de még mindig nem eleget.
Létezik Magyarországon az egyenlő bánásmódhatóság. Ez az intézmény,
ez fokékonyan... Az egyenlő bánásmódhatóság most már elég régóta létezik, és ugye EBH a rövidítése, nagyon-nagyon régóta tárgyal ilyen ügyeket, diszkriminatív ügyeket, és ösztönöznék is mindenkit arra, különösen a munkahelyeken, hogyha bármifajta életkori diszkriminációt tapasztalt, forduljon a hatósághoz, a hatóság ingyenesen kivizsgálja, és általában, ha indokolt a dolog, akkor elmarasztaló döntést hoz. Az egyes ember pedig tehet méghozzá abban, hogy saját magamat minél kevésbé támadhatóbbá, diszkriminálhatóbbá teszem. Van egy angol kifejezés, self-empowerment, tehát saját magamat a hatalomhoz, az egyenjogúsághoz, a teljes értékűséghez hozzájuttatom, és ennek szellemi és fizikai dimenziói egyaránt vannak.
Hogyan sportoljunk például?
Szintén nagyon pontos, amit mond, mindenki annyit, amennyi jól esik, de azt rendszeresen. És ez szinte minden korban és minden állapotban fontos, ezen kívül pedig a szellemi torna nagyon fontos. Aki szeret keresztelként fejtsen, aki szeret az interneten oldjon meg feladványokat, és akinek van kedve, hát én ezt szeretném legjobban, mert én gerontagógus vagyok, jöjjenek el tanulni. Tanuljanak angolul, tanulják számítástechnikát, tanuljanak mindenféle fontos dolgot, művészettörténettől kezdve pszichológiáig, csak mozgassák az agyukat, ez a lényeg.
Mindez hatékonyabb, mint hogyha mondjuk egy idősödő ember, most már félbe mondtam ki ezt a szót, csini fiatalos ruhákba öltözködik?
Hát abszolút, abszolút. Hát ugye a idősebbeknél, különösen a hölgyeknél sajnos időnként előfordul az úgynevezett yami-mami jelenség. Nekem is volt egy ilyen nagyon kedves barátnőm, aki egyszer örömmel mesélte nekem 40 fölötti hölgyről, van szó, hogy őt nézik meg a strandon, nem a lányát. Hát valójában ez felháborító, mert ugye arról van szó, hogy a lánya nevelése és testi képe az rajta múlik. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagy tévedés és elcsúszás, hogy valaki azt hiszi, hogy önmagát fiatalosabbnak akarja bemutatni, és azzal ő fiatal lesz. Ugye a kozmetikai iparban is van két kifejezés, a pro-age meg az anti-age, és ez nem véletlenül két dolgot jelent. A pro-age azt jelenti, hogy legyél olyan, mint a korod. Az anti-age viszont azt jelenti, hogy majd adok neked egy krémet, és akkor majd te megfiatalodsz. Hát erről szó nincsen. Nincsen olyan jelenleg a világon, ami fiatalitást adna. Úgyhogy a társadalomban valóban arra kell törekedni, hogy mindenki a saját korát élje meg, és azon belül lehetőség szerint fizikailag, lelkileg, szellemileg a maximumot tudja nyújtani.
Önök az elmúlt percekben Jászberény József főiskolai tanárt, a Zsigmond Király főiskola felnőtt képzési igazgatóját hallották. Ezzel a családi hét véget ért, nem sokára hírekkel folytatódik az Inforádió adása. Boros Pétert hallották, viszont hallásra.